Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Námarucsi Dász, polgári nevén Tóth László, és arról beszélgettünk, hogy mi a szerepe a zenének a Krisna tudatban. Köztudomásul, hogy a nagy világvallásoknál mindenhol valahol megjelenik a zene, sőt azt lehet mondani, hogy a nyugati zenetörténetnek a nagyon fontos szakaszai azok a katolikus, meg református, tehát keresztény liturgiához kapcsolódnak. Hát elég, ha csak Bachot említjük, de gyakorlatilag minden zeneszerző az elmúlt 3-400 évben költött egyházi zenét. Na de a mi zenénk az talán egy kicsit más. Talán erről kérdeznélek, hogy tulajdonképpen hol a szerepe a zenének a mi vallásgyakorlásunkban.
Hát én is egy kicsit tágabb útról kezdenék neki. Megmondom neked, én nekem az életemet már gyerekkorom óta áthatja a zene. Az én életemben is ez a zenélés már gyerekkorom óta jelen van, és most, hogy mélyebben tanulmányozom a zenét és magának a zenének az alapjait, számomra is kibontakozott egy kép ezzel kapcsolatban. Végeztem nagyon mély tanulmányokat ebben a témában, és én is ugyanazt vettem észre, amit te mondasz, hatalmas zeneszerzők, vagy olyanok, akik a zenét profi szinten művelik, a végén valahol összekötik Istennel magát a zenét. Ugye hallhatjuk azokat a fajta slágereket, amik nagyon hangzatosak, belopják a szívünkbe magukat az első 3 másodpercben, de aztán sok hallgatás után ez valahogy elmegy a süllyesztőbe. De azok a dalok, amikben Isten szerepel, vagy neki írják ezeket a dalokat, valahogy sokkal több ideig benne maradnak a köztudatba. Én ugyanezt a dolgot próbálom átültetni az én életembe, mert írhatunk egy szép számot valakinek, egy lánynak, ugye, szerelemről, barátságról, az égről, hogy milyen kék, vagy bármit, amit így próbálunk az anyagi világban látni, de valahogy ezek a témák így felülírják önmagukat. Ugye az a lány, akiben szerelmesek voltunk, az már nincs, az a kék ég valamikor beborul, de ugye Isten mindig ott van, őhozzá mindig lehet fordulni, és egyfajta erőt kapunk ebből a dologból. Ugye, hogyha csak nézzük, érdekes, az egyik tanulmányom ugye pont ezek felé vezetett, hogy vannak ugye ezek a sláger gyanús dalok, úgy hívják őket a sláger dalok, nem tudom, tudod-e, hogy minden albumon egyetlen egy ilyen szám lehet. Ez egy nagyon szépen, professzionálisan összeállított zenei képlet, 4 akkordból áll ez a zenei képlet, és hogyha ezeket az akkordokat használod, olyan sűrűn vannak már használva, hogy abban a pillanatban az az érzésed jön, hogy ezt a számot én már valahonnan ismerem, ezt már hallottam, ezért sláger számok. Szóval egy albumon mindenkinek csak egy ilyen száma lehet.
Ez egy konvenció, vagy ez a jó zenész? Tehát úgy értem, hogy tilos fölrakni 2-3 ilyen számot, vagy butaság?
Nem, igen, mind a kettő megoldás valós. Azért nem engedik, hogy többet rakja föl, mert akkor láthatóan akkor ez kiderül, ez a fajta turpisság.
Aha.
És gyakorlatilag ugyanaz mindegyik sémára rá lehet, vagy mindegyik számra lehet ütetni ezt a sémát, és gyakorlatilag ezért van az, amikor hallasz a rádióba a számokat egymás után, gyakorlatilag egy picike változtatás van rajta. És akkor ez egy ilyen nagyon furcsa. Ezért szokták mondani, nem tudom, hogy hallottál-e róla, hogy van egy ilyen stílus egyébként, ez az indie nevezetű stílus. Ez lehet folk, lehet rockzene, vagy lehet bármelyik válfaja a zenének. Az a célja ennek az indie zenének, ez az independent szóból ered, hogy őket nem érdekli, hogy mennyire pénzorientált ez a fajta műfaj.
A zeneipar.
A zeneipar, igen, mert ott a pénzorientált zeneiparban az a lényeg, hogy pénzt hozzon ez a fajta zenei anyag. Őket nem érdekli, ők inkább a zenéért csinálják ezt a dolgot. Nyilván, hogy ez egy réteg zene, és nem is akkora nagy teret hódít, de hát nem is ez a célja. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szóval a zenével kapcsolatban számos ilyen érdekes információ van, amire én is rádöbbentem.
Bocsánat, lehet akkor azt mondani, hogy vannak a zeneiparosok, és vannak ezek az independentek?
Igen, vannak ezek
a... Más csoport nincs, amit érdemes, akit érdemes megemlíteni?
Vannak különböző csoportjai, különböző műfajai a zenének, de a lényeg az, hogy ez egy olyan széles kör, és olyan nehéz, hogy mindenkinek ez elégedettséget okozzon, hogy nagyon nehéz pontosan emiatt a zeneiparban bármit is így kiadni, vagy bármi olyan dolgot létrehozni, ami mindenkinek tetszik. Vannak persze olyan sikerszámok, mint ez a Despacito, nem tudom, hallottál-e róla?
Soha.
Hogy én a zenei dolgok miatt szoktam belásni magam ilyen mélyen, hogy nagyon sok kutató, nagyon sok tudós, fejlesztő, műszaki zseni dolgozik azon a számon, ami mindenkit elégedetté tesz, beletesz latin stílustól kezdve olyan dolgokat, ami az embereknek a szívét úgy megérinti, hogy szinte az időstől a fiatalig mindenki megtalál benne valamit, amit a magáinak tud érezni, és akkor több milliárdos megtekintést is okozhat ez mondjuk egy YouTube csatornán.
Hihetetlen.
Érdekes, nem?
És vannak ilyen számok?
Persze, természetesen.
Milliárdos.
Igen, több milliárdos megtekintés. Igen, igen, igen. Hát ez, amiről beszéltünk, ez már ez egy üzleti ága. Tehát, hogy visszakanyarodjak ugye egy kicsit erre a vallásos zenére. Krisna tudat, amit mi is gyakorlunk a mindennapokban, nagyon nagy részét képezi az életünknek a zene. És ugye a lelki világban énekelve beszélnek, azért úgy van a mi egyik szentírásunk, Bhagavad Gita, Istennek az éneke gyakorlatilag, mert hogy énekelve történik ez a kommunikáció. Nagyon finom már ez a kommunikáció. Hangok világába ugye nem megyek bele, de hogyha egy picit belemegyünk abba, hogy van ez a fajta hangszeres mantrázás, valójában minden, ami ezt a mantrázást elősegíti, vagy segít kifejezni jobban, vagy az érzéseinket jobban át tudjuk általa adni, ez akkor tudja segíteni a meditációnkat, de a meditációnk a alaphelyzetben mindig a mantrán van, amit éneklünk Istennek, amit felajánlunk.
Mondjuk el ezt a mantrát.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
És akkor ezt aztán a végtelenség lehet zenék, különböző zenéket tenni alá, igaz?
Igen, műfajok.
Lehet rá táncolni, lehet csak ülve elmélyedni benne, csodálatos.
Igen, igen, igen. Ilyen nagyon sokszínű ez a fajta Istennek felajánlott ugye, ének, és egy részre még szerettem volna kitérni, hogy nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, de itt az anyagi világban van egy pár kötőerő, ami hat ránk itt az anyagi világban, és képzeljétek el, bocsánat, hogy tegeződök, de ugye mindannyian lelkek vagyunk, és
sőt, testvérek vagyunk,
igen,
ezért
teljes kortalamban vagyunk itt, hogy ezek a kötőerők az anyagi világban, amik hatnak ránk, van ez a három, a tudatlanság, a szenvedély és a jóság, áthatják az életünket minden területen. És ugye, ha csak a zenét említem, a szenvedélyes zenékben, ugye ez a spanyol, flamenkós hangulatok, amikor ugye a gitárt nagyon-nagyon durván
megtépik,
és akkor úgy táncolnak rá a rózsaszállal a szájukba a hölgyek, urak, hogy láthatjuk ezt a szenvedélynek, ezt a fokozottságát. Aztán vannak a nagyon finom, ugye ezek a klasszikus zenék, ami ilyen, igen sok rétű, vagy sok színű hangszeres módon vannak kifejezve, és aztán vannak, ugye hallhattunk egy pár ilyen nagyon kemény hardcore, vagy nagyon lehangolt metal zenekarokat, amik már egész más hangokat szólaltatnak.
Ezek tudatlanságban vannak.
Hát nem csak, hogy tudatlanságban vannak, de már inkább akkor úgy fogalmazok, hogy más szinten az embereknek a más szintjeit érintik meg, ugye, akik ezekre fogékonyabbak.
Hát nyilvánvaló Johann Sebastian Bachnak a művei azok mind jóságban vannak, tehát ez teljesen egyértelmű, és számomra az is egyértelmű, hogy Bach minden kétséget kizárólag folyamatosan mindig Isten tudatos volt, és ez a zenén is meglátszik.
Igen, szóval vannak olyan zeneművek, amiket tényleg, hogyha hallgatunk, más hatással vannak az elmére, és ugyanígy képzeljük el, mint más művészeti ágakat, például mint a főzést, vagy bármit, a meditációnk egyé válik a kész művel. Uh-huh. Gyakorlatilag, hogyha elkezdünk főzni, amilyen lelki állapotban vagyunk, az hatással lesz a végeredményre. Hogyha szeretettel készítünk valakinek egy ételt, akkor az át fog ütni, hogyha valaki megkóstolja, azt mondja, hogy ez igen, ezt beérzem, hogy ott voltál benne ebbe az ételben. És a zene is hasonló módon működik. A mi elmeállapotunkat, ugye ebből a közvetítő közeggel, a zenének a közvetítő közegével meg tudjuk spékelni, tudjuk befolyásolni. És akkor itt fűzném vissza, vagy varnám vissza a szállat, hogy nem mindegy, hogy miről énekelünk, nem mindegy, hogy mi a hangulata, nem mindegy, hogy mi az a motiváció, ami minket hajt, vagy mit szeretnénk, mit akarunk ezzel a zenével. És ezért én már nagyon sok kísérletet tettem, amiről beszéltünk az elején, próbáltam én is számokat írni, próbáltam én is elmerülni olyan darabokba, amik abban a pillanatban nekem az elmémet, vagy az érzékeimet kielégítették, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez csak ideig, óráig működik. Aztán...
Tehát mondjuk egy példát, hogy milyen zene volt az ilyesféle.
Hát például én nagyon szeretem, érdekes módon változott a zenei ízlésem, mióta zenélek, egy 4-5-6 éve foglalkozok már kifejezetten gitár zenével. Előtte a tradicionális hangszereken harmónium, ez egy fújtatós ilyen orgona.
Kézi orgona.
Orgonaszerűségnek mondanám, vagy karatalok, ez egy kis pici réz, cintányérok, vagy kétfenekű agyagdob, ez a mridanga. Ezeken játszottam. Előtte próbáltam, ugye nagyon sok hangszeren doboltam, tenor kürtöztem 2 évig. Igen, nagyon érdekes volt. Ez még Krisna tudat előtt volt, a tenor kürtözés. És az úgy kezdődött...
Erre megint Bach jut eszembe. Neki vannak ilyen csodálatos, hogy ez a Bach trombiták, azt gondolom ez a tenor kürt, akkor ez is egy hasonló részfúvós lehet.
Igen, hogyha kérdeznéd tőlem, hogy miért pont tenor kürt, valami fajta ambíció volt.
Miért pont tenor kürt?
Hát képzeld, hogy annak idején általános iskola körülbelül a 6.-7. osztályába elhatároztuk a barátommal, hogy elmegyünk, akkor egy zeneiskolába is szeretnénk zenét tanulni. És elmentünk a zeneiskolába, abban az időben, ugye, ez még a 90-es évek elején volt, 80-as, 90-es években, nem volt ez, hogy voltak hangszer, voltak mindenütt, és az embernek volt pénze, és megvásároltatott hangszereket, hanem akkor lehetett hangszereket ugye kölcsönözni a zeneiskolától.
Igen, hogy ami éppen volt, mi?
Ami éppen volt, és képzeld el, úgy indultunk, hogy gitározni szerettünk volna, és akkor megkérdeztük, hogy gitár van-e, azt mondta az úriember, hogy nincsen. Akkor mondom, jó, hát akkor legyen mondjuk trombita. Hát trombita sincs. Szaxofon? Az sincs. Hát mondom, akkor mi van? Hát van egy tenorkürt és van egy tuba. Tenorkürt, ez egy kisebb hangszer, a tuba az viszont egy hatalmas. Igen, és akkor mondtam, hogy hát akkor legyen a tenorkürt. Úgyhogy 2 évet lehúztam a tenorkürt fogságában. A vizsgán egy kis poénos rész volt, ha megengeditek, elmesélem. Bementem a vizsgára, lefújtam a bizonyos lefújni valót, és akkor mondta a vizsgabiztos és a 4 személy, aki már kicsit kaparta a falat a játékomtól. Tótó, látom, megizzadt. Hát mondom, igen. Hát mi is. Köszönjük szépen, 2-es. Úgyhogy egy ilyen módszeren, de végül is levizsgáztam.
És akkor a tenorkürttel elköszöntetek egymástól?
Igen, igen. Főleg azért, mert a 9. emeleten, a Havanna lakótelepen, ugye többeket is zavart a kis koncerten.
A gyakorlásod.
Igen, főleg Árpi bácsit, alattunk lévő éjszakás úriembert. Többször szólt, hogy szívesen segít lenyomni a torkomon a hangszer. De végül aztán erre nem került sor, hál' Istennek. Úgyhogy...
És akkor nem tudnám most beszélni, nem csak ilyen ha-ha-ha-ha, ilyen
körülbelül, igen. De egy pár évvel ezelőtt elkezdtem gitározni, és akkor jobban belemélyedtem ebbe a zenés világba, és megváltozott, amit mondtam is, a zenei ízlésem, és most már ezeket az akusztikus, nagyon finom, ezeket az amerikai, vagy pedig a magyar népzenébe is használatos, inkább ezeket a folk zenéket részesítem előnyben. Hogyha egy kicsit meg akarnám festeni ezt a képet a rádió hallgatóknak, akkor körülbelül Minnesota, vagy ezek a részeken, nagyon szegényes részeken, a folyó patak mellett ül egy hatalmas szakállas úriember, és egy szál gitáron kíséri saját magát. És
az is elárulom már most a hallgatóknak, nem lövöm le bele a poént, de elárulom, hogy hoztál zenéket.
Igen.
Akkor most lenne az idő arra, hogy meghallgassuk az egyik számot. Melyiket javaslod?
Hát például van egy szép számom, ez a Parama Karunas nevezetű szám.
Fordítsuk le, hogy ez mit jelent,
Parama Karuna,
hogy a legfelsőbb kegy, ez a Istennek az egyik neve, Istennek végtelenül sok neve van. Parama azt jelenti, hogy legfelsőbb, és Karuna azt jelenti, hogy kegy.
Igen, szóval ez a dal is Istenről szól. és ez egy nagyon szép dal, és akkor ezt én gitározom, én hangszereltem, és két barátom is zenél benne, egy hegedű művész, Balázs Gergely, és egy fuvola művész, Krishna Maimataji, Berki Krisztina másik neve.
Szuper, akkor hallgassuk meg.
Jó.
Shuni Jaraguna Jaraguna Sare Magia, Noviporia, Separe Nahilo, Asha, Apana Karama, Unjae Shamana, Pahoe.
Zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Námarucsi Dász, polgári nevén Tóth László, és a zenéről beszélgetünk arról, hogy mi a szerepe a zenének a Krisna tudatban, és konkrétan az ő életében.
Beszéltünk akkor az első részben, hogy mi a hatása volt rám a zene, és hogy miért léptem egy kicsit tovább azoktól a stílusoktól, vagy azokból a zenékből, az Isten tudatosabb zenékbe, és itt beszéltem az elején, amit végül nem fejeztem be, hogy a zeneízlésem igen megváltozott az utóbbi időben, mióta gitározom, egy 6 éve körülbelül, és ezeket a nagyon egyszerű, letisztult folkzenéket részesítem előnyben, ami nem áll másból, mint egy gitárból és egy énekhangból, amit kicsit felfestettem a képet a rádió hallgatóknak, hogy úgy tűnünk Minnesotában egy patak mellett, és arról énekelünk egy hatalmas szakállas barátunkkal, egy szálgitárral, hogy milyen gyönyörű az élet, szép az ég, és akkor folyik ez a kis patak. Nagyon megnyugtató, hogy a gitár, a riport elején beszélgettünk ugye a kötőerőkről, amik hatással vannak ránk itt az anyagi világban. A gitárnak a hangja nagyon-nagyon szépen szól, és nagyon lélekemelő tud lenni. Ez is a jóság kötőrejében van. Ugye láthatunk keleti képeket, ott is ilyen pengetős hangszereken zenélnek, mert egy teljesen más vibrációja van, egy nagyon finom hangulatot eredményez a pengetés, és mivel a témának maga töltete, ugye anyagi eredetű, hogy látjuk, hogy szépek a fák, nagyon jó a napsütés, és akkor a fiú és a lány ugye leülnek a patakpartjára, és beszélgetnek, és szerelmesek, és ez egy nagyon szép téma, de van egy eleje, és van egy vége. Ugye, hogy az idősebb emberek is visszanyúlnak ehhez a retro romantikához, és eszükbe jut a régi szép idők, de ugyanakkor egy kicsi fájdalom is van benne, hogy már nem tudják ezt élvezni ugyanúgy, mint régen, mert csak egyszer lehetünk fiatalok egy életben.
És noha az életnek minden szakaszában lehet valamit csinálni, de egyszer vége lesz.
Igen, ugye? Szóval...
És ezért a haláltól senki nem tudja magát függetleníteni.
Igen, és ezért nehéz egy kicsit, hogy nagyon melankolikusok, ugye a blues nóták is arról szólnak, hogy elhagyott a párom, jaj, de nehéz az anyagi világ, és a többi, és a többi. De ez képtelenség ugye mindig hallgatni, mert ebben nem sok inspirációt merítünk.
Nem.
És gyakorlatilag van egy trükkje a történetnek, ugye, hogy bármilyen anyagi dologba próbálunk elmerülni, annak van egy eleje és van egy vége. És itt lép életbe ez a nagyon jó hangulat, hogy a lelki dolgokkal az a lelki dolgokban az a különleges, hogy mindig csak a potenciáljuk mindig csak növekszik, szerencsére.
Igen. Ez egyébként borzasztó nehéz így elfogadni, vagy elhinni. Ugye én már pár éve itt próbálkozom a Krisna tudattal, és az első néhány évben egyszerűen fogalmam nem volt arról, hogy hogy kell azt érteni, hogy a lelki világban ez a hangulat, ez az íz, ez állandóan fokozódik, hiszen itt nem ehhez vagyunk szokva, az anyagi világban. Aztán kaptam egy olyan szolgálatot, hogy egyik nagyon fontos, hát Krisna hívő által csinált, nagyon fontos tényáról készített filmhez kellett magyar feliratokat csinálnom. És ennek az volt az eredménye, vagy az volt a módja, hogy ezt a filmet nekem nagyon sokszor meg kellett nézni, ugye mert fül után le kellett írni először az angol szöveget, vagy ami éppen volt, és akkor ezt le kellett fordítani, és akkor alátenni, időzíteni, stb. Tehát mondhatom, hogy ezt a filmet legalább 20-szor láttam, de minimum 20-szor láttam, és 20-szor éppen olyan megragadó volt, és éppen annyira megható volt, mint először, sőt, talán még inkább.
Igen, még inkább.
De ez olyan, amit viszont csak a lelki életben lehet megtapasztalni, tehát ez mondjuk egyet tudok hasonlítani, amikor lényegesen fiatalabb koromban a Sárga tenger alatt járó című Beatles filmet megnéztem egy jó párszor, azt hiszem tizenvalahányig számoltam, hogy hányszor, és azt azért sose untam meg, de most már utólag értem, hogy miért kivétel ez a film az összes többi film alól, mert ebbe is egy Krisna hívő, a George Harrison is szerepel, és hát az egész Beatles is egy eléggé lelki társaság volt.
Uh-huh. Igen, valahogy évek alatt bennem is ez fogalmazódott meg, vagy rátaláltam ugye erre az ösvényre, hogy a lelki dolgok szerencsére ez semmi köze az anyagi világban lévő dolgokhoz, mert az anyagi világban lévő dolgoknak van egy eleje és van egy vége, és van egy köztes állapot, ami utána, amit elér egy csúcspontot, aztán pedig stagnálni kell. De a lelki dolgok az a jó, hogy folyamatosan mélyülnek, és ahogy te is mondtad, nem csak, hogy 20-30 megtekintés után nem veszítenek az értékükből, hanem inkább mélyül ez az egész, igen, történet. Igen. Mindig csak mélyebb,
mélyebb. A szentírások is ugyanazt elolvasod 5-10-szer, és mindig találsz benne újat, mindig egy új megértés, egy kicsit, szóval nagyon különleges ez az egész.
Igen.
És teljesen más, mint bármilyen anyagi.
Igen, ez van. És én is így a Hare Krishna Mahamantrának az éneklésére fektetek most is nagyobb hangsúlyt, ami az átlag embernek ugye ez egy nagyon érdekes dolog lehet, de hogy Srila Prabhupada, a mozgalmunk alapítója, nagyon sokszor kitér egy ilyen aranyos példával, ugye ebben a világban semmi nem tökéletes, mivel anyagi a világ. De Isten ő tökéletes. És a vele kapcsolatos összes dolog tökéletes. És ezért, hogyha az ő nevét énekeljük, akkor maga az is tökéletes lesz. Szóval ő így fogalmaz a példájával, hogyha ugyanezt a mantrát mondjuk egy Coca-Cola mantrára cseréljük, és azt mondjuk, hogy Coca-Cola, Coca-Cola.
Bocsánat, legyünk pontos, hogy Pepsi-Colát mond.
Pepsi-Colát mond?
Nehogy összevesztenek a
rendben. Nagy cége. Hogyha Pepsi-Cola, 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 vagy csak egy nevet vibrálunk mantraként nagyon sokáig, akkor ezt meg fogjuk unni elég hamar. De a Hare Krishna Maha mantra éneklését nagyon sok millió éven keresztül énekelhetjük. Most nem csak megunjuk, hanem egyre nagyobb ízzel fogjuk énekelni, mert a tökéletessel kapcsolódunk. Ez egy picit nehéz lehet így elsőre, én magam is egy picit furán álltam a dolgokhoz, de amikor kipróbáltam, ugye a puding próbálja az evés, amikor az ember ezt kipróbálja, érdekes, hogy programainkon, amikor mit tudom, a Diák-szigeten voltunk annak idén, és ott nagyon sok fiatal volt, 4-500 ember fért be a sátrunkba, és több órán keresztül tudtuk énekelni a Hare Krishna mantrát, és senki nem jött oda hozzám, hogy figyelj, ez nagyon unalmas, énekeltek más, hanem azt láttam, hogy ezek az emberek vonatba kapcsolódva, extázisba örülten
táncoltak
és élvezték, igen, ezt a Szentnévnek az éneklését.
Nekem most nemrégiben volt egy hasonló élményem, szilveszterkor, ugye csináltunk Harinámot, Harinám a hallgató kedvéért mondom, ez Hari az Istennek egy neve, Nám ugye név, tehát Isten neve, Isten nevét énekeltük a szilveszter éjszakában, és leírhatatlan volt, hát mi is elég sokan voltunk, kb. Legalább 30-40-en voltunk így a budapesti hívők, de hát csatlakoztak mindenféle nemzetiségű emberek, nem feltétlenül színjózan állapotban, de csatlakoztak, és ők is így táncoltak velünk, vonatoztak és énekeltek, és hát az egész hihetetlen volt, csodálatos volt.
Igen, ezt akartam mondani, hogy nekem is ez volt az élményem, hogy körbejártunk a barátaim alatt a szigeten, és láttuk az összes sátrat, láttuk az összes nagy színpadot, és gyakorlatilag lehet, hogy ez most egy kicsit így sarkítva fog hangzani, de én azt láttam, hogy a mi sátrunkban volt az, amikor az emberek tényleg úgy érezték magukat, amiért befizették a belépődíjat, hogy tényleg őszintén és nagyon nagy extázisba tudtak énekelni, és azt vettem észre egyébként, hogy nagyon sokan az első napokban, ugye a programok után érdeklődve mentek szerteszélyen, nézegették a koncerteket, de aztán valahogy mindenki...
Mindig csak ott kötöttek ki.
Igen, pontosan, mindig ott kötöttek ki nálunk, és aztán már hagyták utalag az összes programot, és aztán csak ott kezdtek, és ott végeztek a misátrunkban.
Óriási. Hát kár, hogy ezt múlt időben kell mondanunk, mert jó pár éve már, hogy nem engednek be a szigetre minket.
Inkább más oka is van, hogy elég drágává vált a hely, és szinte csak külföldiek vannak. És azért nekünk nem egy része, hogy nem is, nem, hogy nem engednek be minket a szigetre, mert nagyon szerették, hogy ott vagyunk.
Hát
egy részből.
Igen, csak azért azt említsük meg, hogy amikor utoljára próbáltunk oda bejutni, akkor először is mindenkivel meg akarták vetetni a heti bérletet, ami nekünk egy megfizethetetlen volt.
Igen.
A másik pedig nem engedték, hogy ételt osszunk.
Igen, hát ugye, igen.
Tehát itt az üzlet erősebb lett.
Igen.
Ugye, mert nekünk azért ezt el kell mondani, hogy nagyon fontos dolog az, hogy az embereknek megszentelt ételt adjunk, és ez, tehát ugye te jártál a szigetre, én is voltam egyszer-kétszer még akkor, ugye nekünk egy nagyon fontos része, ami kapcsolatunknak az emberekkel az, hogy etetjük őket finom és megszentelt étellel, és ezt meg nem engedték. Úgyhogy az egész tulajdonképpen elvesztette a vonzerejét.
Hát igen, igen, változik a világ, és gondolom persze voltak olyan személyek, akik, ugye a büfések nem nagyon örültek neki, hogy több ezer tál ételt osztunk ki, attól függetlenül, hogy a mi ételünk az szintiszta vegetáriánus ételek voltak, és az embereknek a jólétét szolgálták. De hát vannak ezek a fajta érdekeltségek az anyagi világban, de ne kanyarodjunk el a zenétől.
Ne kanyarodjunk el a zenétől, sőt, kérlek, hogy most konferáld be a másik számot, vagy még egy számot, mert szeretnénk, hogyha a hallgatók minél többet hallanának tőled.
Na, akkor elmondanám, hogy ugye a Krishna tudaton belül is, amiről beszéltünk, a Maha mantra az mindig azonos, mindig ugyanazt énekeljük, különböző felvezetésekkel, viszont a stílust azt lehet variálni a végtelenségig.
Aha.
Az előző számom egy ilyen kis akusztikus hangulatú, több hangszeres nóta volt, ez egy kicsit populárisabb reggi műfajú, zene lenne, és ez egy aranyos kis reggi típusú zene, amiben belecsempésztem ezt a Hare Krishna mantrát, és még egy más pár áldásos mantrát. Úgyhogy hallgassátok szeretettel, jó. Szerintem nagyon fogjátok élvezni, és nagyon bírni fogjátok.
Surtorpango, mama manda matirgati, matsarvasva padambuja, ratha madan mohan. He Krishna karuna sindhu, dina bandhu jagatpati, gopesha gopika kanta, ratha kanta.
Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Zene után folytatjuk. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Námarucsi Dász, polgári nevén Tóth László, és a zenéről beszélgettünk, és éppen arról beszélgettünk, hogy a szigeten milyen csodálatos, fantasztikus, dübörgő programok voltak, egyszerűen a Hare Krishna Maha mantrának a megzenésítésére építve. De hát ugye fesztivál nem csak a sziget van. Milyen fesztiválokról tartanád érdemesnek beszélni, vagy milyen más zenészekről, akiktől tanultál, vagy akiket szeretsz?
Hát van egy nagyon érdekes kis történetem, ezt több szempontból szerettem volna elmesélni mindenkinek, mert engem is, mint mindenki mást motivál az a dolog, hogy ugye ne csak magunknak zenéljünk, hanem zenéljünk másoknak is. Ugye az is jó, hogyha csak családi körben hallgatják a zenénket, de az is lehet elég inspiráló, de az inkább inspiráló, hogyha nagyon sok embernek eljut a kis munkásságunk. És részt vettem egy nagyon jó hangulatú dologba, amit így elmesélnék nektek. Több aspektusa is érdekes. Az egyik az, hogy az embernek, hogyha vannak álmai, akkor nyugodtan propagálja őket, mert bármi valóra válhat Krishna segítségével. És pont erről az aspektusáról szeretnék beszélni egy kicsit, hogy annak idején 1998-99-2000-es évnek a elején, ugye Kowalski, Kova meg a Vega zenekarnak a frontembere, Kova, Kowalski, Balázs Gyula, más néven, ahogy ismeritek őt, ő is, ő maga is Krisna hívő mai napig, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de nálunk vannak ezek az asramok, ahol szoktunk a lelkiélettel gyakorolni, ahol ennek a helye gyakorlatilag, ahol csak azzal foglalkozunk, hogy a lelkiélettel így propagáljuk, és együtt laktam vele 2 évig, ő is beköltözött ebbe az asramba, és nagyon szolgálatkész. Ez Budapesten volt, igen, és nagyon szolgálatkész, nagyon jó hangulatban együtt szolgáltuk az urat, és nagyon nagy mély barátságra tettünk szert, vagy kötöttünk egymás felé, és ezt nagyon hosszú éveken keresztül fönntartottuk ezt a barátságot, és ő már 30 éve zenél, és elég nagy pályát futott be, a Blackout zenekarral is nagyon-nagyon sikeres volt, de az a Kova meg a Vega felállás, ez már 15 éve dübörög, hatalmas lendülettel, és iszonyatosan most a csúcson vannak. És képzeljétek el, egy olyan módon, ha megengeditek, elmesélem egy pár szóban, Délegyházán nyaraltunk apukámékkal, ott az egyik ilyen üdülőnek a gondnoka volt édesapám, és ott üdültünk, egy hetet eltöltöttünk a kislányommal, feleségemmel, és akkor a nagyszülők unokáztak. És egyik alkalom, amikor meglátogattuk Kováékat, akkor vittem a kis hangszeremet, mindig viszem.
És ott üdültek?
Nem, ők nem mentem meg, hogy hol laknak, de a közelben. Nem akarok itt a rajongókat ráúszítani Kovára, de ott laktak az üdülő mellett egy 15-20 percre. És egyik este átmentünk hozzájuk családlátogatásba, vittem a kis hangszeremet, amit minden hova viszek magammal, ugye, hogyha van nálad egy hangszer, akkor szülhet egy olyan alkalmat, amiből majd mindjárt megtudjátok, hogy mi is kijöhet, vagy mi is kinőheti magát. Tehát átmentünk hozzájuk, és egy nagyon jó, 4 gyermeke van egyébként Kovának, felesége Valcsi, elképesztően nagyon jó fej személy, nagyon szeretem őt. Nagyon spirituális típus, és tud segíteni az embereknek, olyan, mint egy ilyen anyuka, elképesztő, mindenkinek az anyukája.
A 4 gyerekkel már van némi gyakorlata.
Igen, van némi tapasztalata, de azon felül is egy nagyon érzékeny és nagyon különleges, finom személy, igen. Kovának a párja ugye nem véletlenül találtak így egymásra, spirituális úton. És képzeljétek el, hogy akkor Kovának el kellett menni még egy számot felénekelni, és egy picit szomorúan jöttem hazafelé a gitárral, lógóral, hogy akkor nem volt egy közös zenélés. És ahogy hazaérkeztünk, egy kislány a mellettünk lévő ilyen kis bungalóba épp a teraszon hegedült. Na, a kislányom egyből mondta, apa, hozd a gitárt, és játszottok együtt valamit a kislányjal, mint ugye itt nálunk a közösségben, akkor együtt szoktunk zenélni. Hát kimentem a kislányhoz, és akkor mondom, hát mit tudsz játszani? Hát mondta, hogy hát ő nem tud ilyen, csak ilyen klasszikusokat. És én mit tudok? Hát mondom, én ilyen Guns N' Roses, meg egyéb ilyen adaptációkat szoktam ráénekelni Hare Krishnára, mert ezt nagyon szeretik az emberek. És akkor mondta, hogy lehet, hogy nem tud játszani, de viszont van egy szép dal, amit elénekez, ez a Mad World című nóta, aminek nagyon jó tartalma van. Egyébként ajánlom, hogy hallgassátok meg ti is.
Mad World?
Mad World, mint igen. Őrült világ. És ez egy nagyon régi szám már, és tényleg nagyon szép tartalma van. Az anyagi világba való beleunásra gyakorlatilag megcsömörlünk az anyagi világtól. És ezt a számot ott lejátszottuk, képzeljétek el. És apukája rögtön hozta a videót, fölvettük ezt a számot, másnap föltöltöttük a Facebookra, és megnézték olyan 14-15 ezer ember. No. És akkor hívott Kova, mondja barátom, és mondta, hogy ez annyira megérintett ez a szép szám, hogy ezt elő kéne adnunk, lesz neki egy pár koncert, de lesz egy nagy teltházas arena koncert 2018. február 17-én, és szeretné, hogy előadnánk a lányjal ezt a nótát. Hát, meg rögtön abban a pillanatban egy picit így elkezdtem így remegni, meg minden bajom volt, mert hát 13 ezer ember előtt azért föllépni, komolyan ők már 30 év után biztosan tudják ezt a dolgot, de nekem ez így hirtelen nagyon nagy extázis volt egyben, meg egy picit félelemre is adott okot. És aztán képzeljétek el, lejártunk próbákra, és...
A kislánya meg volt a cím, tehát címet cseréltek.
Persze, persze. Aha. Azt nem mondtam, hogy ez a 18. kerület üdülő volt, a lapukám, ugye önkormányzat üdülő, tehát ugye a 18. kerületek jöttek oda, és mind a ketten ugyanabban a kerületben lakunk, pár 100 méter egymástól, és akkor címet cseréltünk, természetesen tartottuk a kapcsolatot, és egy ilyen hatalmas volumenű dolog lett belőle, és egy 13 000-es közönség előtt, képzeljétek el, február 17-én 2018-ban fölléptünk az arénába,
wow.
És egy ilyen számbetétjeként előadtuk ezt a Mad World-ot, és Szebenyi Dániel, az ő szintetizátoros, billentyűsük, még beszállt, és még édesebbé tette ezt a nótát.
Erről készült videó?
Igen, készült videó.
Föl meg lehet nézni.
Meg lehet nézni, igen, a YouTube-on fent van a linkje, hogyha ráütitek, vagy beütitek ezt, hogy Kova koncert, vagy Kova meg a Vega koncert 2018, Mad World, akkor be fog jönni nektek már ilyen 4000-es megtekintésnél.
Sajnos itt a rádióban nem tudjuk a videót lejátszani, de érdemes akkor elmenni és meghallgatni. Én megfogom mindenképpen.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó hangulatú nóta volt, és több aspektusa is van számomra, ami hogy maga Kova is nagyon különleges, spirituális tartalmat ad a nótáinak, és itt is megfigyelhető, hogy ő maga is több helyen nyilatkozza, hogy ezeket a nótákat nem szerelmes fiúknak, lányoknak, hanem ő Istennek írja ezeket a nótákat. Ő maga jógázik is, szóval egy lelki utat követ, dzsapázik is, énekli Krisnának a szent neveit, és őnek is ez a középpont, és meg is van ennek a hozadéka.
Tudod mit? Hadd hallgassák meg a kedves hallgatók ezt a koncertfelvételt, megkeressük és bevágjuk ide.
Jó.
Jó? Akkor kellemes hallgatást kívánunk, és ezzel a számmal búcsúzunk is a kedves hallgatóktól. Ez a Góranga volt, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász volt, polgárnevemen Mérő Mátyás, és Námarucsi Dásszal, Tóth Lászlóval együtt elköszönünk Önöktől. Köszönjük szépen a figyelmet. Góranga!
Góranga!
Nagyon nagy szeretettel Magyarorsi Tibikét és Tóth Lacit, azt az embert, itt vagytok már? Itt vagytok, gyerekek, drágám! Námarucsi Prabhu egyébként, ez az érdekesség, hogy Lacival, ha mondhatom ezt. Annak idején 15 évvel ezelőtt együtt szerzeteskedtünk. Ami belőlem lett, azt látjátok. De ő még mindig szerzetesként éli az életét, hát fogadjátok őt is, és a kis Timikét is, ezt a gyönyörű kis angyalt, nagyon nagy szeretettel kérlek, úgyhogy hangot ki kezed fel neki. És hát ugye sort kerítünk még a Danikára, nem szabad sehova, de Szebenyi Danit is. El fognak nektek játszani egy dalt, ami az emberségről szól minden tekintetben. Fogadjátok tehát nagy-nagy szeretettel.
Yeah. Krishna, Krishna.